Vince Dallos Csillával beszélgetek, a Világok között című verses kötete bemutatója alkalmából. Hát Csilla, szinte 4,5 évvel ezelőtt ugyanitt ültünk, akkor nem én voltam a riporter, de akkor is sokan feltették neked a kérdést, hogy muzsikusként, hegedűművészként szenvedélyes versíró vagy, költő vagy, és hogy ez csak egy alkalmi szeszély, vagy ennek lesz folytatása, és a hátra levő teljes életedben megmaradsz költőnek is, amellett, hogy muzsikus vagy. És hát egyelőre azt igazoltad, hogy megmaradtál, tehát 2019. szeptemberre után 2020. februárjában itt beszélgetünk a Vallásszabadság házában, és itt van a második kötet, a Világok között. Azt is mondhatnánk, hogy azóta annyit változott a világ 19-től mostanig, hogy tényleg akkor egy másfajta világ volt, mint most. Nem feltétlenül jó irányba változott, de azt hiszem, hogy egy költőnek kihívás az, amikor sok megpróbáltatása van az embereknek, az emberiségnek. Van, miből írjon. Kitűzted azt, hogy 4-5 évenként egy verses kötet is a muzsikálás mellett, vagy ez egyelőre csak így jött össze?
Hát megmondhatom őszintén, hogy nem gondoltam volna, hogy 5 éves tervbe lesz a második kötet.
5 éves terv, 4,5 év alatt, ugye ezt ismerjük, ezt a jelszót, és meg is lett.
És meg is lett, így bizony. Kár lett volna, mert nagyon sok verset írtam a bezártság alatt is. Az egy olyan periódus volt számomra, hogy rettenetes érzés, mint előadó művész, mivel hogy hivatásos zenész vagyok a Állami Filharmóniába, nem tudtunk koncertezni nézők előtt, ezért békjóba éreztük magunkat, és ebben a periódusban rengeteget írtam, tehát oda menekültem a sorok közé, a verseim közé, olvasva és írva is, valahogy a szépet látni abba a komor, könyörtelen, reménytelen világba, amit akkor átéltünk.
Verseid nosztalgikusak, fájdalmasak, és mégis soha nem olyanok szerintem, amelyek reményt vesztették, teszik az olvasót. És ez azt hiszem, hogy egy külön művészet, úgy megírni a fájdalmat, a hiányt, a reménytelenséget, hogy végül is pozitív érzelmeink legyenek. Ez tudatos nálad, vagy egyszerűen a természetedből fakad?
A természetem egy nagyon pozitív természet, és általában reményeket fejlesztek magamban, hogy igenis bármilyen törekvés azt el kell érni, és meg kell valósítani. És az írásomban is arra törekszem, hogyha már úgyis sok negatív, és sok groteszk, és csúnya dolog történik a világunkban, járványhelyzet eltekintve most a háborús dolgokról is beszélve, és éppen ez az, amit én akarok egy kicsit fordítani, hogy az olvasó, az emberiség valahogy törekedjen látni mégis a szépet, annak ellenére, hogy bajok vannak, komoly dolgok történnek, és reménytelen, valahogy fájdalmas az egész emberiség. És éppen ezért a soraim között mindig valahogy kicseng egy reménység, egy sugallat, amiért érdemes élni, és ahogy elhangzott a könyvbemutató alatt is, hogy igenis minden egyes mozzanatnak örvendjünk, hogy vegyük figyelembe a világon a szépet, és örvendjünk minden kis lepkének. Tehát a lepkék lehetnek azok az érzelmeink, lehetnek azok a vágyaink, lehetnek azok az elképzeléseink, mindent jelképezzenek azok a kicsi momentumok, amiket mi át kell éljünk, és attól eltekintve, hogy milyen világban élünk, és milyen jelent élünk meg ma, maradjunk emberek, és maradjunk jók egymáshoz.
Úgy tudom, hogy a muzsikusok között nagyon sok az író ember, különösen a költő. Ez összefüggésben áll azzal, hogy a költészet tulajdonképpen zene, és a zene tulajdonképpen költészet, és az a két művészet egymást erősíti? Vagy ez véletlen?
Szerintem nem véletlen, mert úgy, ahogy a zene segít a dallamosságában, a költészetnek a dallamosságát kibontakoztatni, én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy rímekben írjak, és a szerkesztési formám is valahogy kicsit utal a zenei szerkesztés formákra, ahol általában a zeneműnek a végén egy konklúziót találunk, a kódát.
Tehát zenei formája van a verseidnek?
Mondhatni, hogy igen.
Időnként szabadabb, de mégis forma.
Időnként szabadabb, megengedtem magamnak egy valamies szabadságot, de formába öntöm. Mindig bemutatok egy ideát, azután kidolgozom, jön a cselekmény tulajdonképpen, és a végén egy frappáns kis konklúzió, ami az egészet lezárja, és talán 80%-ban meg is adja a vers címét.
Azt szokták mondani, hogy egy írásnak legyen az próza, de még inkább vers, címet találni a legnehezebb, még akkor is, ha az egy nagyon tartalmas, minőségi vers. Mert a cím az mindent el kell mondjon arról a versről. Vagy ha nem mond el, akkor ahhoz kell hozzájáruljon, hogy az olvasó megérezze. Tehát sugalnia kell, szimbolizálnia kell. Tényleg nehéz a címválasztás?
Igen, valójában nehéz, mert a cím az olyan pont, mint egy tükör. Mi, mikor tükörben nézünk, látunk magunkat. A vers is ilyenkor tükörben néz, és meg kell lássa magát, az igazi arcát, és az nem más, mint a cím, ami annyira jellegzetes kell legyen, hogy utaljon arra, amit majd a versben olvasunk. Igen, nehéz, de ugyanakkor egy kihívás, hogy te találd meg azt a pár szót, vagy egy szót, vagy egy pár szót, ami tulajdonképpen majd az egész versedre kivetítődik.
No, hát itt van a kezemben ez a 88 oldalas kötet, ez is szimbolikus, a 88-as szám. Számmisztikában valószínűleg értelmezni lehetne, de bizonyában véletlenül jött ki ez a 88 oldal. Melyek a kedvenc verseid? Itt Marosán Csaba felolvasott néhány költeményt, de volt, aki azt mondta, hogy nem ezek a legszebbek, persze szubjektív. Ezek a te kedvenceid voltak, vagy a Marosán Csaba kedvencei? Vagy úgy gondoltátok, hogy ezek működnek jobban, úgymond közönség előtt előadva? Mert van olyan vers, amit olvasva jobban tudunk értelmezni és élvezni, mintha előadva halljuk.
Itt, hogy miért választottam ezeket a verseket, amit Marosán Csaba színművész kollégám felolvasott, az az én óhajom volt, mert ezeket a verseket nagyon közelinek éreztem, és meg szeretném azt is mondani, hogy a Közel és távol című versem az tulajdonképpen édesapám emlékére íródott, aki ma töltené be a 82 évet, és nem véletlenül, hogy ma február 11-én mutattam be a könyvemet az ő emlékének a tiszteletére. És valójában a versek közül igen, tehát mikor olvasunk egy verset, egészen mást élünk át, de mikor halljuk előadva, akkor tán valami plusz élményt ad nekünk. És azt mondtam, hogy ezek azok a versek, amiket én most személy szerint akarok hallani a könyvbemutatón, tehát én válogattam meg.
Rákérdeznék arra, hiszen itt is szóltál a könyvbemutatón arról, hogy hogyan is születnek ezek a versek az agyon zsúfolt mindennapi életünkben, életedben. Hogyan tudsz elvonulni és írni egy külön világba transponálva a lelkedet abban a pillanatban? Illetve úgy írsz-e, hogy elvonatkoztatsz mindentől a valóságtól, vagy úgy írsz, hogy a valóság, amely körülötted zajlik, éppenséggel ihlető abban a pillanatban is, mikor írsz?
Tehát nagyon csend kell legyen, abban a pillanatban elvonulok, bárhol legyek, és ez a nagyon meditációs folyamat az én írásos technikám, és elmélyülve magamban egy olyan nagy erő hozza ki belőlem ezeket a verssorokat, és tulajdonképpen egy láthatatlan múzsa, aki diktálja nekem, hogy pillanatok alatt mondhatni 5-10 percnél tovább nem is tart, és 7 szakaszt én a papírra írok. Azután elolvasva nézem meg, hogy mik is születtek a tollamból. Tehát egy nagyon jó érzés.
Egy kicsit olyan, mint a zene gyakorlása, ugye, hogy nagyon sokáig készítesz elő egy zene művet, amelyet utána lehet, hogy 5-6 perc alatt előadsz, mert annyit tart a mű. Ugyanígy van a vers születése is, hogy hosszas csíráztatás, idézőjelben, és elő nevelés után egyszer csak berobban?
Hát igen, hát a szép irodalmat olvasva kialakul az emberbe, vagyis bennem személy szerint egy gondolatvilág, egy gondolatmenet, és ebben a pillanatban, amikor úgymond idézőjelben megragad az ihlet, a nagy ihlet, akkor mindaz, ami körülöttem van, az elhomályosodik, és csak abban élek, amit én alkotok. Akkor csak én vagyok, és a művem, amivel én azonosulok. A zenében nagyon érdekes, mivel hivatásos zenész vagyok, előadom azt a gyönyörű művet, és önmagamat próbálom adni benne, hogy én úgy fejezzem ki, ahogy az én szemszögemből szépnek találom, viszont itt meg én alkotom a szépet, és ő néz vissza rám, nagyon érdekes.
Beszéltél kedvenc költőidből, olyan költőkről, akik ihletnek, de akiket nem feltétlenül idézőjelben utánzol, de az ihlet az mindig azt jelenti, hogy a saját személyiséged keresztül viszed azt, amit ők ugye már kipróbáltan több nemzedéken keresztül általában adtak nekünk, tehát ezek már nagyon leszűrt alkotások. Itt elsősorban magyar klasszikusokat említettél, nyilván, hogy vannak kortárs költők is, akiknél még nem zajlott le ez a folyamat, ez a szelekciós folyamat, bizonyában őket is olvasod. Kik hatottak vagy hatnak elsősorban rád a költészet igen gazdag világából?
Hát általában, mind amilyen romantikus léleknek tudom magam, mindig a nagyjaink között voltak nekem a példaképeim: Arany Petőfi, Adi, a csúcs, Dzsida, Juhász Gyula, Vörös Sándor, Vas Albert, Kosztolányi. Tehát otthonosan éreztem magam, olvasva őket, és valami olyan láthatatlan fonalat éreztem a költészetük és az én gondolatvilágom. És akkor úgy szépen sorban az évek során, gyermekkortól felnőtt korig, leülepedve és meggondolva és átérezve az ők gyönyörű költészetüket, kialakult az én egyéni stílusom, amit most én vetitek papírra, és szeretném, hogy a nagy közönség és az olvasóim szeretettel és örömmel örömmel olvassák azokat a élményeket, érzéseket, és nem utolsó sorban örömöket vagy bánatokat, amiket én a tollamon keresztül nekik írok.
2019 a lélek évszakai, 2025 világok között, születőben van akkor a harmadik kötet is, és most ne beszéljünk arról, hogy szintén 4 vagy 5 év kell-e ahhoz, de bizonyára már születőben van.
Nem állok meg az írásba, ez pont olyan lenne, mintha meg tudnám állítani a magam lélegzetét. Tehát gyermekkorom óta, 7-8 éves korom óta rímekkel koketálok, és 11-12-es liceumos koromtól már eltökéltem magam arra, hogy igenis verses kötetet fog kiadni, és most már íme a másodikat. Úgyhogy nem tudom, melyik lesz az az év, de már rengeteg vers sorakozik a harmadikra is, tehát az majd időkérdése az, hogy mikor rukkolok be a nagy közönségnek egy harmadikkal is. És ki tudja, még lehet prózával is.
Köszönöm szépen, így legyen, és akkor reméljük, hogy találkozunk a következő könyvbemutatón is. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, és jó olvasást mindenkinek.